motion. Lélegezzünk nyugodtan, hasi légzéssel. Kövessük a kilégzést, finoman, gyöngéden. Lazuljunk el. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, és eszméljünk föl itt a jelenben. Környezetünk érzetében és a meditáció testhelyzetünk érzetében. És abban az érzetben, hogy jó itt, itthon önmagunknál. Idézzük föl az indítékainkat, miért vagyunk itt. Tudatépítés útjával foglalkozunk, azért, hogy elérjük a tökéletes gyógyulást. Ha esetleg valami konkrét betegségünk van, akkor abból meggyógyuljunk, ha pedig általánosságban a szellemösvény gyakorlása miatt vagyunk itt, akkor pedig a tökéletes gyógyulás, testi, lelki, szellemi gyógyulás, végső fölébredés a célunk. Az összes lény javáért. Tehát gyógyító meditációval foglalkozunk. Egyébként minden meditáció gyógyít. És minden meditáció arra a tényre épül, hogy a tudatnak gyógyító ereje van. Tehát ez nagyon fontos tudni és érteni. Ez a kulcsa a gyógyító meditációnak, tehát a meditáció nem egy puszta, hogy mondják, módszer, hanem hogy a tudat saját gyógyító erejét használja minden meditáció. Tehát a tudatnak, önmagának gyógyító, öngyógyító és gyógyító ereje van. Ezt a fajta szemléletet és ezt a fajta bizalmat kell kifejlesztenünk, és erre alapul a gyógyító meditáció. Mit jelent ez? Hát ez nem jelent mást, mint amiről ugye már sokat beszéltünk, a tudat önmagában már tökéletes. A tudat az maga a tökéletesség, csak átmeneti szennyeződések elhomályosítják a tudat tökéletességét, és ennek köszönhetők a szenvedések, ennek köszönhetők a testi betegségek is. Hát ha a tudat tökéletesen megtalálja a saját belső természetét, és tökéletesen átéli a valódi természetét, akkor az maga felébredt, a megvilágosult állapot, ami túl van minden szenvedésen. Minden szenvedésen túl van. Többé nincs szenvedés, se testi, se lelki, se szellemi, természetű szenvedés. Tehát ez egy nagyon fontos, alapvető gondolat. Ez azt jelenti, hogy ugye mi a dolgunk, az a dolgunk, hogy bár a tudatunkat, ugye, és vele együtt a világot is nagyon zavarosnak éljük meg jelenleg, ugye az életünkben mindig problémák vannak, a tudatunkban problémák vannak, egyszer boldogok vagyunk, egyszer ugye elmegy mindentől a kedvünk, szomorúságba, depresszióba esünk, az életünktől is elmegy a kedvünk, elveszi minden az értelmét, tehát ezzel mindenki tisztában van. Ha nem lenne tisztában, akkor most nem lenne itt, gondolom. De tehát mindenkinek van valami oka, hogy miért van itt, miért akar a tudattal foglalkozni. Tapasztalataink vannak arról, hogy a tudatban kavarog a zűrzavar, és a világunkban is nagyon sok a zűrzavar, igaz? És a szenvedés. Mégis, ugye, valami súgja nekünk, hogy a tudat több ennél. A tudat nem csak szenvedés, nem csak zűrzavar. Ugye ez a másik dolog, amiért itt vagyunk, igaz? Ezért foglalkozunk a gyógyító meditációval, mert van valami, ami súgja, hogy a tudat azért több ennél. Tehát ugye erről beszélünk, a tudat az önmagában tökéletes. Igaz? Tehát van ez a kettősség érzet bennünk, hogy igen, a tudat az egyrészt, ugye az maga a szenvedés, ugye, a tudatunk változása, a tudatban jelenik meg a szenvedés, de ugyanakkor a tudat ennél több. Tehát egyfajta ez a kettősség tudat az bennünk van. És mi a dolgunk, mi a meditáció útja? A meditáció útja az, hogy egyre inkább a bennünk lévő tökéletességre figyeljünk. Egyre inkább megtanuljuk, egyre inkább azt előtérbe hozni. Na, ezt úgy hívják, hogy a tiszta szemlélet kifejlesztése. Tehát egyre inkább azt hangsúlyozni magunkban és a világban is. Fokozatosan. Ez fokozatosan megy természetesen. De ami nagyon fontos, ez nem csak elmélet, hanem ha gyakoroljuk a meditációt, akkor erről egyre több tapasztalatot szerzünk. Tehát mindig a tapasztalata fontos. Az ember nem kap megerősítést tapasztalat révén arról, hogy tényleg a világban nagyon nagy pozitív dolgok vannak, és a tudatunkban természetesen, a tudatunkban és a világban nagyon erős pozitív dolgok vannak. Erről soha nem kapunk megerősítést, ugye, akkor minden kilátástalanná válik és értelmetlenné válik. Tehát a meditáció az, amiben tényleg tapasztalati megerősítéseket kapunk. Ezt nagyon fontos érteni. Ja? Tehát, és ez fokozatosan történik természetesen. Ja? Fokozatosan. Most a meditáció viszont szemlélet nélkül ugye nem működik. A kettőt együtt műveljük, tehát kell egy kialakított, koherens, összefüggő szemlélet, igaz? És amellé pedig egy stabil gyakorlás. És a kettő egymást támogatja, és amit a szemléletben mondjuk így, hogy megelőlegezünk, azt a gyakorlás révén alá tudjuk támasztani. A gyakorlás által nyert tapasztalatokkal alá tudjuk támasztani, meg tudjuk erősíteni. Tehát ez így működik, így mind a kettőre szükség van. Tehát ezért nagyon fontos a tiszta szemlélet kialakítása. Tiszta szemlélet kialakítása, amikor is egyszerűen kezdjük magunkat nevelni olyan gondolkodásra, hogy igen, a világban nagyon sok pozitív dolog van. Ja, nagyon sok pozitív dolog van, és ezeket a dolgokat észre lehet venni. Észre lehet venni. És ez csak a mi dolgunk, csak mi rajtunk múlik igazából. Az egész csak rajtunk múlik. Mire szoktatjuk magunkat? Mert rászoktathatjuk magunkat arra is, hogy csak mindent sötéten és negatív módon látunk, de fokozatosan ránevelhetjük magunkat arra is, hogy ne a sötét oldalt hangsúlyozzuk, ne azt vegyük észre, hanem a másik oldalt, a fényes, a világos oldalt, a pozitív oldalt. Mind a kettő ott van. Nagyon fontos. Mint ahogy a tudatban is, ugye? Ott van a Buddha, a tökéletesség, és ott van a zavaros tudat is. Mind a kettő ott van. De hogyha gyakorolunk, akkor egyre inkább hangsúlyoznunk kell azt, hogy igen, a Buddha az a fontosabb is. Ez a fejlődés útja. Ja? Tehát tudatunkban teremtődik meg a szokás, hogy a dolgokat jónak vagy rossznak lássuk. Érzelmeink láncolata, szeretem, nem szeretem, sóvárgás és gyűlölet egyre több kínszenvedést okoz. Szokásos válaszreakcióinkat csak akkor alakíthatjuk át, ha derűlátóan állunk hozzá minden eseményhez, és mélyen átéljük a pozitív energiát. Tehát a tudatunk beállítottságától függ ez kizárólag. Ja? Ugye az emberek azt mondják, a világ ilyen, a világ olyan, a világ rossz, a világ tele van, nem tudom én, mindenféle bajjal. Ezzel dolgoznunk kell, hogy ne essünk ebbe a hibába. Nagyon könnyen ránk ragad, mert az egész környezetünk ugye ilyen beállítottságú, de ne hagyjuk el magunkat. Hogyha gyakorolunk, akkor következetesnek kell lenni. Tehát ne hagyjuk el magunkat, igaz? A tiszta észlelés azt jelenti, hogy mindent tisztának, tökéletesnek, lecsendesültnek, örömtelinek és világosnak látunk. Hétköznapi életünkben látszólag rengeteg gond nehezedik ránk. A buddhista szemlélet szerint azonban ezek a bajok végső soron csak a tenger felszíni hullámzásai. Egy vihar tán felkavarja az óceán felszínét, de a víz mélye akkor is nyugodt marad. Tehát ugye ez a tudatra is vonatkozik, és a világ jelenségeire is vonatkozik. Mi arról beszélünk, van egy nagyon fontos fogalom, amiről beszélünk, ezt úgy hívják, hogy az alapvető jóság. Tehát mindennek alapvető jóság természete van. Tehát alapvetően jóság természete van. Ez a kiindulás. A mi tudatunknak is, a mások tudatának is, az embereknek, az állatoknak, a természetnek, és minden részletének alapvetően a jóság a természete. Ja. Ez nagyon fontos ezt hangsúlyozni, különösen ugye a mai világban, mert épp az ellenkezőjét tanultuk mi, épp az ellenkezőjét, tehát ugye manapság már kifejezetten, de ezt régóta tanítják nekünk, ugye, például ugye eredendő bűnhöz, gondolatához szoktattak bennünket, ami azt jelenti, hogy eredendően, tehát alapvetően ugye bűnösek, rosszak vagyunk, igaz? Tehát teljesen más szemlélete ez az alapvető jóság szemlélete. Vagy pedig ugye az a szemlélet, hogy az erőszakosság az alaptermészetünkhöz tartozik is. És ez az evolúcióban a mozgató erő. Nem. Az erőszakosság a buddhista szemlélet szerint az egy felszíni dolog. A mélyben, a valódi természetünkben alapvetően jóság. Jók vagyunk. Ja? Jók vagyunk. Mi is, mindenki. Állatok is. Ragadozó állatok is. Krokodil is. Ja? Mindenki. A gonosz ember is. Mindenkiben alapvető természet a jóság. A erőszakosság az csak így rátelepült piszok. Ja, hogy rátelepült piszok, amit le lehet törölni, le lehet mosni. Az alapvető természetünket nem tudjuk megváltoztatni, de nem is kell, mert alapvetően az a jóság. Tehát a negativitások azok csak a felszínen vannak, mint a tenger tetején a hullámok. Ja? Ez nagyon fontos ezt a szemléletet egyrészt ugye magunkévá tenni, másrészt pedig ezt folyamatosan, következetesen fenntartani. És soha nem engedni azt, hogy erről elfeledkezzünk, és átessünk, illetve visszaessünk ugye a régi szemléletünkbe. A nehéz pillanatokban is békességre lelhetünk, és még a felszíni megnyilvánulások, tombolások közepette is észrevehetjük a dolgok pozitív oldalát. Ha olyasmivel találkozunk, ami minden szempontból rossznak, kellemetlennek, nem kívánososnak tűnik, akkor tudatosítsuk magunkban a nyugalmas belső természetünket, és pihenjük meg benne. Ja? Tehát amikor minden összeesküszik ellenünk, akkor is ott van a belső, a mi belső jóság természetünk. Tehát ahhoz mindig vissza tudunk nyúlni, mindig folyamodni tudunk hozzá. Természetesen csak akkor, ha erről már van tapasztalatunk. Tehát gyakorolni kell. Ez ne csak gondolkodás legyen. A gondolkodás segíti a gyakorlást, mind a kettőre szükség van, de a gyakorlás, mint ahogy már mondtam, a gyakorlásban szerzett tapasztalás ugye erősíti meg a szemléletünket is. Igaz? Tehát a kettő egymás segíti. Akár jónak, akár rossznak tűnik, minden észlelés a tudatunktól függ. Ha valami kedvünkre van, lehet akár egyszerűen egy csészeteja, az észlelésünk folytán örömforrás válhat belőle. Ha ugyanazt a teát nem kívánatosnak látjuk, kellemetlen élményben lesz részünk. Ja? Tehát minden az életünk legapróbb részleteiben sem feledkezzünk el erről. Tehát egyszerűen határozzuk el, hogy igen, alapvető természetem a jóság, ettől nem tágítok, ebből nem alkuszom, és erre mindig emlékszem. És ez nagyon fontos, nagyon fontos, nagyon fontos. De ez egyfajta nevelés is. Ja? És magunkat is, meg a környezetünket is tudjuk segíteni. Például ugye nem olyan régen még ugye a gyerekeket nagyon nevelték erre, manapság már nem nevelik a gyerekeket erre. Tehát ugye a gyerek, ugye amikor emlékszem gyerekkoromban, egy gyerek, hogyha például lekönyökölt, hát akkor kapott rögtön egy taslit. Ja? Kapott rögtön egy taslit. Miért? Hát miért könyököl le az ember? Hát mert fáradt, vagy gondja van. Hát a gyerek hol fáradt és hol van gondja? A gyerek nem fárad el soha, és a gyereknek nincs gondja. Viszont a gyerek utánzással a felnőttektől átveszi. A felnőtteknek gondjuk van, sóhajtoznak, akkor a gyerek is elkezd. Neki is gondja van, sóhajtoznak. Ő nem tudja mi az, csak utánozza a felnőtteket. És aztán szépen belemászik a gyerekbe ez, és akkor már sóhajt, akkor már semmi se jó, akkor már ez is rossz, az is rossz. Régen a gyerek egyszer kapott egy taslit, hogyha sóhajtozik a gyerek, hát olyan nem volt. Hogy egy gyerek sóhajtson, ilyen nem volt. Ma már minden gyerek állandóan sóhajtozik. Jaj, ilyen nem volt. Rögtön kapott egy taslit, és akkor elfejtette a sóhajtozást a gyerek. Ja? Szó szerint. Tessék?
Egyből elszállt a gondja.
Ja? De ez szó szerint így volt. Szó szerint, hogy gyerek így lekönyökölt. Hát ilyen nem volt. Vagy sóhajtozott. És mondjad, akkor milyen gondod van, és akkor mondd el. És akkor a gyerek, és akkor kapott egy taslit. Bum. Ugye nem volt gondja, csak utánozta a felnőtteket. Most meg már minden gyerek könyököl, mindenki sóhajtozik. Ez se jó. Hát a gyereknek pedig minden jó, mert alap természete az, hogy a gyerek borzasztó teli van energiával, és soha semmi baja nincsen. Ja? Hát egy normális gyereknek soha semmi baja nincsen. Nézi az ember például, amikor szupához jön egy osztály, ilyen általános iskolások, akkor ugye mire fölmászunk a stupához, kilóg a nyelvem. Ugye a gyerek az fölszalad. Prrcs! Aztán eszébe jut valami, akkor leszalad. Akkor megint fölszalad. És akkor akárhányszor fölszalad, és soha eszébe nem jut az, hogy ő kifárad ettől. Soha nem jut eszébe. De megtanulhatja, mert ugye természetszerűleg ezt csinálja, de ha már azt mondod, hogy szaladj már le, és ha nem vagy fáradt, de olyan fáradt vagyok, rögtön rámondja, ugye? Ja? Tehát belé neveljük, ugyanígy ez belénk van már nevelve. Tehát nézzük meg, ugye amikor pozitív szemlélettel dolgozunk, nézzük meg magunkban, mi az, amit csak fölvettünk, és mi az, ami valódi. Mert nagyon sokat mi is csak így tartunk, és nem azt se tudjuk, hogy miért. Tartjuk, ugye, ilyenek vagyunk, és azt se tudjuk, hogy miért, viszont nagyon negatív módon hat vissza ránk. Ja? Nagyon negatív módon. Tehát olyan dolgokból gondot csinálunk, ami vagy jelentéktelen, vagy kifejezetten az öröm forrása. Ja? Például egy másik dolog, Lámon Alanggal Például lámában ugye, nem tudom, valakit meghívott enni, és akkor jaj, én nem kérek, jaj, én már ettem, meg ugye fogyókúrázok, hogy és akkor láma azt mondja, amikor van mit enni, akkor enni kell. Ki hallott még olyat, hogy van ennivaló, és nem eszünk. Ha meg nincs ennivaló, akkor meg nem kell panaszkodni. Ja? És a mai ember, amikor ennivaló, akkor nem eszik, amikor nincs ennivaló, akkor meg panaszkodik. Ja? Ja? Tehát borzasztó egyszerű. Az ember egyszerű, de mi mindenek az ellenkezőjét csináljuk. Van ennivaló, akkor nem eszünk. Amikor nincs ennivaló, akkor panaszkodunk. Vagy nem olyan van, nem olyan ennivaló van. Akkor is panaszkodunk. Ja? Tehát teli vagyunk ostoba, fölösleges bonyolítással. Mindennel, az életünk mindent. Ugyanígy vagyunk a ruhával, a lakásunkkal, a munkánkkal, a férjünkkel, a feleségünkkel, a gyerekünkkel. Ja? Ez mind lehetne egyértelműen az öröm forrása, és hol vagyunk mi ettől? Minden a gondok forrása. Minden a gondok forrása. Ja? Minden. Mert ez mind a saját beállítottságunktól függ, és ezzel dolgozni kell. Tehát a hétköznap minden eseményével dolgozni kell. Vagy ott vannak ugye a hétköznapi teendők, ott van, hogy mosogatni kell, vagy nem tudom én, ki kell vinni a szemetet, takarítani kell. Minden a gondok forrása. Minden. Pedig az emberek, ugye az élete ilyen dolgokból áll. Most, hogyha minden apró dolog a gondok forrása, akkor honnan fog jönni az öröm? Ja, öröm csak akkor van, ha az ember elkölthet egy csomó pénzt. Valami idegen helyen kidobhat egy csomó pénzt, ugye elmegy szórakozni, és akkor lesz öröm. Ja? Tehát ehhez vagyunk szokva. Ehhez vagyunk szokva, ugye? Tehát eszünkbe se jut, hogy a mosogatás örömet okozhat például, vagy a takarítás örömet okozhat. Eszébe jutott már valakinek ez valaha? Nem jut eszünkbe. Pedig hát milyen öröm, milyen öröm. Tisztán rendet rakni, ugye, kitisztítani. Amikor tisztul az edény, akkor tisztul a tudat, ugye, akkor minden tisztul, ugye. Tisztulnak az energiák a lakásban, ja. Tehát mind csak rajtunk múlik, ez mind csak rajtunk múlik, ja. Például emlékszem, ugye, gyerekkoromban ugye nem volt, még vízvezeték se volt nálunk, nem volt vízvezeték, nem beszélve meleg víz, kinyitod a csapot, jön a meleg víz, szó se volt róla, hanem volt egy vájling, és akkor abba tört ment a mosogatás. Ja? Most amikor aztán bevezették a vizet, hát milyen öröm volt egy darabig. Ó, csak kinyitom, milyen öröm a mosogatás, öröm a, hogy hívják, a mosogatás is. Csak kinyitom, jön a meleg víz, öröm a mosogatás. Hát egy darabig. Aztán elvész a eleje, a hogy hívjáknak, ugye az öröme, és akkor meg megint mosogatni kell. Arra is emlékszem, gyerekkoromban apám vett egy porszívót. Én, mint gyerek, annyira örültem ennek, annyira imádtam ezt a porszívót, hogy önként vállaltam a takarítást, mindig én takarítottam. Mindig én, mert a porszívó egy olyan csodálatos eszköz volt nekem, úgy éreztem, hogy egyszerűen önként mindig én porszívóztam, mert úgy örültem a porszívónak. Ja? Tehát így is lehet, hozzá lehet állni. Tehát a porszívó csodálatos dolog, nagyszerű dolog. Ja? Akkor tudja az ember, ha nincs neki porszívója, hogy milyen csodálatos egy dolog. Miért nem örülünk annak, hogyha takaríthatunk egy csodálatos porszívóval? Miért nem örülünk? Hát örülni kell, csodálatos. Ráadásul szép is, meg gyönyörű forma, minden, fantasztikus. Ja? Csodálatos. Ja? Vagy kimegyünk az utcára, ugye a városba, és akkor minden utáljuk a világot, hogy büdös van, micsoda szörnyű, egy rossz karma, szeretnék a természetben lenni. Ehelyett nézhetjük, milyen gyönyörű házak vannak, milyen gyönyörűek az autók is, fantasztikus, szépek az autók, gyönyörűek a minden gyönyörű, minden. Emberek gyönyörűek, élő, mozgó, hogy hívják, ver a szívük, lélegeznek, csodálatos emberek jönnek, mennek ugye gyönyörű ruhákba, vagy anélkül. Ja. Tehát az egész öröm forrása. Lehetne ez, csak rajtunk múlik. Csak amikor az ember először megy a városba és látja mindezt, akkor boldog. Amikor sokszor megy, akkor egyszerűen ugye a tudatnak ez a mindent tönkretevő, zavaros kavargása, ugye aztán mindent megváltoztat. Mindent megváltoztat. Ja? Tehát ez mind csak rajtunk múlik, mind csak rajtunk múlik. Mert minden a tudattól függ, és hogyha tehát gyakorolunk, aki meditációt gyakorol, ennek tudatába kell legyen, és ezzel dolgozni kell. Folyamatosan, éjjel-nappal. Tehát soha nem engedjük, hogy alapállásban, pozitív tudatunkba beférkőzzön a romlás. Tehát egy negatív gondolat. Ne jöjjön negatív gondolat. Ja? Ne jöjjön negatív gondolat. Az mi dolgunk. Tudunk tenni azért, hogy ne jöjjön. Észreveszünk, és azt mondjuk, na már megint elhagytam magam, megint ostoba vagyok. Ja? És akkor kijavítjuk. Tehát a tiszta szemlélet az folyamatosan mindig legyen meg. Nagyon fontos. Mindig legyen meg. És akkor is, hogyha az ember negatív tapasztalatokat szerez, negatív tapasztalatok azok csak kiemelik a pozitívat. Ja? Ugye, hogy az árnyék kiemeli a formát, igaz? Az árnyék, ha nincs árnyék, akkor minden lapos. Ha van árnyék, akkor kiemeli a formát, igaz? Ezt ismeri mindenki, nem? Ismerjük jól. Az árnyék kiemeli a formát. Tehát egy napfényes, hogy mondjam, látvány, utcakép vagy táj, ugye, ahol vannak árnyékok, sokkal vidámabb, sokkal dinamikusabb, ugye? És ez pontosan az árnyéknak köszönhető. Pontosan az árnyék. Tehát az árnyék kiemeli ugye a formát. Igaz? Tehát ugyanígy, ugye van egy ilyen szórt fény, akkor ugye az sokkal unalmasabb. Egy fény, árnyék, játék, ugye? Az egész sokkal dinamikusabb és sokkal plasztikusabb és vidámabb. Tehát így vagyunk az életünkben is. Tehát a negatív dolgok, ugye, mint az árnyék megjelennek, azok még jobban kiemelik a pozitívat. Ilyen módon lehet viszonyulni a dolgokhoz. Ahelyett, hogy mindig mindenre ráerőltetnénk szokásos látásmódunkat, inkább gondoljuk meg, milyen sokféleképpen lehet értelmezni a dolgokat. Ha például egy fát veszünk szemügyre, az orvos valamilyen gyógyszer vagy méreg alapanyagát látná benne. A kereskedő gyorsan kiszámítaná a piaci értékét, az asztalos pedig felmérné, mi mindent lehetne belőle készíteni. A tudós a fában végbemenő kémiai reakciókat és elektromos impulzusokat elemezné. A részeg ember egy nagy keréknek látná, ami a feje fölött forog. A költő talán beleveszne a szépségébe. A keresztény imával dicsérné, mint Isten teremtését. A buddhista pedig talán a dolgok kölcsönös egymástól függő keletkezésének megnyilvánulását, vagy a végső megnyugvás kifejeződését látná ugyanabban a fában. Ja? Tehát egyetlen egy egyszerű dolgot millióképpen lehet látni, és ez megint tőlünk függ. Hát ez tőlünk függ. Ja? Tőlünk függ. Tehát a fa mellett így el lehet menni. Sőt, a fára az ember haragudhat is, hogy árnyékolja a házát, vagy nem tudom én, vagy a verebek csöpögnek róla, ugye? Tehát sok minden, a fa bosszantó lehet, a fa az nagyon, hogy hívják, negatív is lehet, igaz? Negatív is lehet. De ez mind tőlünk függ, ez kizárólag tőlünk függ. Mit veszünk észre, mit hangsúlyozunk. Ja? Szemléletünk tágítása folytán oldódhat az énünkhöz való kötődésünk, és felfedezhetjük, mint homályosítják el nyugalmas belső természetünket a szokásos képzelődéseink. Ahogyan Cultrim Lodrö írja, a testi tudat és tárgyi, a testi, tudati és tárgyi homály, vagy elhomályosulás, hármas szokását, ha megtisztítjuk, Buddha testek, bölcsességek és Buddha földekként jelennek meg. Ugye? Tehát ugye ezt, aki már meditál egy ideje, ez pontosan tudja, ugye, hogy ugye amikor például a csenrézi meditációt végezzük, akkor ugye a saját testünket Buddha testként jelenítjük meg, és mindenki más testét is Buddha testként jelenítjük meg, ugye az ő a beszédünket és minden hangot, ami a világban ugye folyik, hallható, azt ugye mantraként jelenítjük meg, tehát a Buddha hangjaként jelenítjük meg, és a környezetet, a világot pedig tiszta Buddha földként jelenítjük meg. Ja? Tehát ugye, aki egy ilyen meditációval foglalkozik, az ezt csinálja a hétköznapi életben is. Ez a dolgunk, ez a dolgunk. Tehát mindenben látjuk a Buddhát, vagyis az alapvető jóságot. Mert ott van, ez a lényeg, hogy mert ott van. Mert ott nem azért, mert mi rávetítjük, hanem azért, mert ott van. Tehát eleve ott van. Ja? Eleve ott van a tökéletesség minősége mindenben, csak nekünk meg kell nyitni a szemünket rá. Ja? Ne felejtsük el, a buddhista gyakorlásnak nem az a célja, hogy itt hagyjuk ezt a világot egy jobb világért, vagy egy mennyországért. Itt ebben a világban kell megnyugvást találnunk, ám mivel belső nyugalmas természetünket oly sok homály fedi, halálra sebzett emberként tántorgunk az élet küzdelmei közepette. A tiszta észlelés viszont meggyógyíthat. Ha hozzászoktatjuk magunkat, hogy a problémáinkat segítő társként üdvözöljük, akkor még a legnehezebb helyzetekből is inkább csak öröm, mint szenvedés fakad. Tehát ugye ez a második nagy téma, a szenvedés, mint tanító. A szenvedés, mint tanító. Tehát aki gyakorol, az átalakítja a gondolkodásmódját. Ugye, aki nem gyakorol, az ugye annak a fájdalom, a szenvedés, az a probléma, igaz? Az a probléma, az, amitől menekülünk, amitől félünk, igaz? Meg akarunk menekülni a szenvedéstől. A gyakorló másképp gondolkozik. A gyakorló, akinek tiszta szemlélete van, az nem menekül a szenvedéstől, hanem tanul belőle, igaz? Tehát azt mondjuk, hogy nincs probléma, csak feladat van, megoldandó feladat, igaz? Tehát a hétköznapi ember problémát lát mindenben, igaz? A gyakorló ugyanazokban a dolgokban nem problémát lát, hanem azt nézi, hogy mit tanulhatok én ebből, vagy ezáltal. Ugyanígy az emberekkel is, hogyha van az embernek egy rossz akarója, egy kellemetlenkedő valaki, aki bántja őt, ja? Akkor ugye a hétköznapi ember el akar menekülni tőle, az nem akar vele találkozni, el akar menekülni tőle, igaz? A gyakorló az pedig azt nézi, hogy mit tanulhatok én ettől az embertől. Ja? Ismerjük a történetet Atisáról, igaz? Aki egy nagy indiai megvilágosult mester volt, és meghívták őt Tibetbe, tanítson, és akkor ő úgy volt, hogy tehát Indiában lakott, és azért, hogy folyamatosan tudjon dolgozni a tudatával, soha ne feledkezzen el a belső ösvényről, a munkáról, a tudatával, alkalmazott egy segítőt, egy szolgát, akinek kibírhatatlan volt a természete. Pontosan azért tartotta őt magánál, hogy soha nem hagyja őt békén. Ja? Tehát mindig irritálta, mindig bántotta, mindig volt valami problémája ennek az állandó jellegű kísérőjének. Mindig vele volt, akárhol ment, és mindig bántotta, mindig irritálta, egy kibírhatatlan fráter volt. Ja? És tehát is pontosan azért tartotta, hogy el ne aludjon. Ja? Ha nem elég jó dolga van, akkor elhagyja magát. Akkor elkényelmesedik, elfelejti a gyakorlást, én már bodhisattva vagyok, én nekem már minden jó. Ugye, ti biztos itt ezt nem ismeritek, ezt a gondolkodást, de ugye Atisa, ő ugye még egy kezdő volt, ugye hozzánk képest, és ő ugye így gondolkozott. És ugye, és ez az ember ugye jól teljesítette a feladatát. És akkor elment Atisa Tibetbe, mert meghívták Tibetbe, és akkor egy idő után fogta magát, és elengedte az embert, mondta, hogy most már menj haza, nincs rá szükségem. És akkor kérdezte az ember, miért? Azért, mert itt minden tibeti olyan, mint te vagy. Nincs szükségem, hogy fizessek valakit. Mindenki, minden tibeti olyan, mint te vagy. Na, Magyarország is eléggé ilyesmi. Nem kell fizetnünk azért, hogy valaki bántson minket, vagy irritáljon bennünket. Hogy hívják, egy isteni ajándék. Isteni ajándék. Ez magától történik. Az utcán, akárhol megy az ember, munkahelyen, még a családban is, ugye. Teli van segítővel a világ. Ja? Teli van segítővel a világ. Ja? És ez nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát, ugye gondoljunk Atisára mindig. Bárkivel, ha bajunk van valakivel, gondoljunk Atisára, és gondoljuk, hogy ingyen kapjuk a segítséget. Ő neki fizetnie kellett érte, ja? Mi pedig ingyen kapjuk a segítséget. Ja? Tehát mit tanulhatunk? Tehát ha valami negativitás van, vagy valaki negatív módon jön hozzánk, mit tanulhatok én ebből, mit tanulhatok ő tőle? Ja? Ja? Most persze nem azt kell eltanulni, hogy ő hogy irritál engem, és akkor én fogom irritálni ugyanazon a módon őt, vagy valaki mást. Nyilván nem erről van szó, hanem a tudatom. Tehát mi történik az én tudatomban, amikor ő irritál engem? Nyilván, ugye ez az, ami az ember, amiből az ember tanul. Mi történik az én tudatomban? Ugye, mert az ember azt szeretné, hogy mindenki szeresse, de ha mindenki szeret bennünket, akkor azt mondjuk, hát most már én megvilágosultam, már mindenki szeret engem. Ez annak a jele, hogy megvilágosultam. Én is szeretek mindenki, ők is szeretnek engem. És közben nem tanul semmit. Nem tanul semmit. Nem tanul semmit. Akkor megáll a fejlődés. Tehát a szenvedés a nagy tanító. Sose felejtsük el, hogy nyugtalanságunk viharos tenger felszíne alatt mindig nyugalom és béke honol. Ja, ez egy másik nagyon fontos tanítás ezzel kapcsolatosan. Ja, tehát, hogyha valaki meditációval foglalkozik, és kezdi tényleg megtapasztalni ezt a belső dimenziót, ezt a nyugalmat, ami mindig ott van, ja, akkor megváltozik az élete. Megváltozik. Bármi történik velünk, már emlékszünk arra, hogy igen, most ilyen zavaros dolgok történnek, de emlékszem rá, mert már láttam, már megtapasztaltam, hogy ennél sokkal több van. Ott van mindig ez a belső dolog, mindig ott van. Ja? És akkor az ember nem veszi el a fejét, nem veszi el a fejét. Még akkor is, hogyha belebonyolódik ugye az űrzavarba, de ott van ez a kis fénysugár, hogy igen, igen, itt ez most összezavarodott, itt minden összezavarodott, de emlékszem, hogy ez nem minden, ez csak a tengernek a felszíne. Ja? Mert ezért nagyon fontos a gyakorlás. Tehát ez nem elmélet, hogyha gyakorolunk, megtapasztaljuk, kezdjük megtapasztalni, hogy hú, tényleg, hát ez egy valóság. A valóság, amit megtapasztaltam ma is, tegnap előtt is, rendszeresen tapasztalom, hogy a tudatomban micsoda óriási erő van, nyugalom van, derű van, tágasság van, és így tovább, tehát csodálatos, hogy mondjam, dolog van a tudatomban, és akkor közben összezavarodunk a hétköznapban, akkor erre már emlékszünk. Nem csúszik ki a lábunk alul a talaj. Ja? Nem csúszik ki a lábunk alul a talaj. És nem megyünk bele ugye abba, hogy a konfliktusba, hogy na akkor nem tudom, mindenki győzni kell, vagy hasonló dolgok, ugye? Mert rálátásunk van. Emlékszünk már arra, hogy igen, a tudat az ennél sokkal többet tud, mint itt veszekedni. Ja? Azon cívódni, hogy kinek van igaza. Ja? Sokkal többet tud a tudat. És igazából ennek nincs is jelentősége. Nincs is jelentősége. Tehát, hogyha az ember ugye 10-20 méterre a tenger felszín alá lemerül, akkor mi jelentősége van annak, hogy habzik meg, tajtéglik odafönt a felszín? Nincs jelentősége. Ja? Tehát ez az egyik nagyon fontos tapasztalat. Másik pedig a mulandóság tapasztalata. Mulandóság tapasztalata. Ja? Mulandóság tapasztalata. Tehát, hogy mulandósággal nagyon fontos foglalkozni. Sokat gondolkozni, meditálni rajta. Nem csak gondolkozni, hanem engedni, hogy a mulandóság tényleg a szívünkbe, a mulandóságról való fölismerés, a mulandóság tapasztalása a szívünkbe meggyökeresedjen. Ja? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nyilván a mulandóságot ismerjük ugye gondolatilag, tehát az eszünk az tudja mi az, hogy mulandóság, de amikor a mulandóságot tapasztaljuk az életünkbe, akkor az nem elég, ezt elfelejtjük. Elfelejtjük. Tehát amikor a jó szerencsét fölváltja ugye az baj, a probléma, a szenvedés, akkor nem gondolunk a mulandóságra. Nem azt mondjuk, hogy hát ilyen a dolgok, szerencs, hogy hívják, természete, ugye a boldogságnak is egyszer vége van. Nem így gondolkozunk, ugye. Van egy ilyen történet, hogy egy ember elmegy fát vágni Alaszkába, és 40 évig vágja a fát, és akkor egy kis vagyonra szert tesz, mert közben nem költi a pénzét. Minden karast ugye élére állít, és egy jó kis summa pénze lesz, és akkor 40 év után fogja az a kis vagyonkáját, elmegy Las Vegasba, fölteszi a ruletre, és pif, így elmegy az egész. És akkor azt mondja, könnyen jött, könnyen megy. Ja? Könnyen jött, könnyen ment. Ja? Tehát mi nem így gondolkozunk, igaz? Amikor a jó rosszra vált, akkor nem gondolunk a mulandóságra, igaz? Nem gondolunk a mulandóságra. Akkor az ember úgy érzi, hogy igazságtalanság érte őt, meg úgy sorscsapás, meg mindenféle. Ja? Nem gondolunk a mulandóságra. Ragaszkodunk, ugye? Ragaszkodunk. Nem gondolunk. Mert a mulandóság nagyon fontos. Mulandóság. Látni azt, hogy a dolgok változnak. Ugye ezt a mulandóság érzetét szintén meditációval tudjuk a magunkévá tenni, kifejleszteni magunkban. Szemlélődünk, jó? Szemlélődünk, nézzük a változást az életünkben, a legegyszerűbb dolgokat, bármi, ami történik, az mindig az első gondolatunk legyen a mulandóság. Például kiég egy villanykörte, akkor nem azt mondjuk, hogy ezek a rohadt villanykörték, bla bla bla. Az első legyen az, hogy ez is a mulandóság jele. Utána lehet káromkodni. Ja? Utána lehet káromkodni. Vagy bármi történik, hogy elmegy a villamos az orrunk előtt, akkor is azt mondjuk, nem szidjuk, hanem azt mondjuk, a mulandóság. Ez is a mulandóság. Ja? Bármi történik, mindig az első a mulandóság. És erre is nevelni kell magunkat. Tehát a legegyszerűbb hétköznapi dolgokban is, ugye, nap különböző, hogy mondjam, időszakainak a változása, ugye reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjszaka, stb. Ez mind a mulandóság, ahogy az óra mutatója megy, ahogy halljuk az óra ketyegését, az mind-mind mulandóság. Például 16. Karmapa mondta ezt, hogy hallgassátok csak az óra ketyegését. Mit mond? Azt mondja, death, 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 death. Az angol azt jelenti, hogy halál, 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 halál. Tehát minden egyes kis, hogy hívják, kettyenés, ugye, egy lépéssel közelebb visz bennünket a halálunkhoz. Ja? Ja? Death, death, death. Ja? Tehát mindenben észrevehetjük a mulandóságot. Mindenben, mindenben, mindenben. Ja? A leghétköznapi dolgokban. Amellett pedig van a meditáció. Meditáció. Meditációban tapasztaljuk a tudatunkat. Tudatunkban mi történik? Mulandóság. Gondolatok jönnek, mennek. Mulandóság. Ja? Ugye, akinek nem képzett a tudata, ugye az elvész a gondolatok között. De akinek már kicsi rálátása van, az látja, hogy a gondolatok mulandóak. Megjelenik egy gondolat, elmúlik a gondolat. Jön egy másik gondolat, az is elmúlik. Ja? Az is elmúlik. És lassan az ember kezdi észlelni a mulandóságot. Valóságosan észlelni. Ja? Ja, ugye a hétköznapi, a materialista ember az nem, hogy mondjam, nem bírja még elviselni még a mulandóság gondolatát sem, ugye. Nem véletlenül különítjük el ugye a betegeket, öregeket ugye a társadalomban, azok nem látjuk, nem akarjuk látni őket, mert azok mulandóságra emlékeztetnek meg bennünket. Ja? Tehát mulandósággal kell foglalkoznunk. Mulandóság. Ja? Mulandóság, és amikor kezdjük megérteni, hogy a mulandóság milyen alapvető természete mindennek, ja, alapvetőt, akkor észreveszünk, hogy pozitív, milyen pozitív, tehát a változás egy nagyon pozitív dolog, tehát alapvető természete a dolgoknak. A változás egy rendkívül pozitív dolog, ja, rendkívül pozitív. Változás mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban új lehetőségek. Új lehetőségek. Számtalan új lehetőség nyílik meg. Minden pillanatban számtalan új lehetőség nyílik meg. Ez a mulandóság. Minden pillanatban. Az, hogy ezt nem veszük észre, az csak egy szokás. Befagyasztjuk a valóságot. Befagyasztjuk dogmatikus gondolkodásunkkal. Tehát a rossz, negatív szokásainkkal befagyasztjuk a valóságot. Mulandóságot kezdjük észrevenni, megnyílik a tudat, észreveszünk, hogy egy új pillanat, egy új nap, új lehetőségekkel, igaz? Egy új nap. Reggel fölébred az ember, és akkor arra gondolok, hogy még aludni akarok, nem akarok dolgozni venni, nem akarok semmit, aludni akarok, igaz? Vagy pedig az ember úgy gondolkodik, hogy egy új nap, új lehetőségekkel, csodálatos új lehetőségekkel. Ki tudja, mit vár, mit tartogat a mai nap. Ja? Kíváncsi vagyok rá. Ja? Kíváncsi vagyok, mit hoz az új nap, milyen lehetőségeket nyit meg. Ja? Tehát ez is megint csak rajtunk múlik, igaz? Megint csak rajtunk múlik. Ez is egy nagyon fontos dolog a pozitív szemléletnél, a mulandóságnak egy ilyenfajta észrevétele. Például most itt egy kis történetet fogok felolvasni, az egyik nagy mesternek a életéből. Jigme Gyalwe Nyugu, ez egy nagy tibeti mester, beszámol egy zarándokútról, amit fiatal korában tett tanítójával és dharma testvérével, az első Dodrupchen Rinpoche-val, a közép-tibeti Yamdrok területen lévő senki földjén keresztül. Mestere nagyon beteg lett, de ugyanakkor roppant vidám maradt. Jigme Gyalben Nyungu szavaival a következő történt. Tanító mesteremmel lefelé tartottunk a Yamdrok völgyben, amikor Dodrupcsen láma a szél életnedv egyensúlyának felborulása és üzületi bántalmai miatt nagyon beteg lett. Állandó fájdalom kínoszta, és annyira elgyöngült, hogy szinte már csak hálni járt belé a lélek. Némi avas állati zsiradéktól és egy kis üveg olajtól eltekintve semmi élelmünk sem volt. Még egy kanál campa sem volt nálunk. Fekete teját ittunk. Ha leültünk pihenni, utána mindig teljes erőmből két kézzel kellett felhúznom, hogy lábra segítsem. Noha testileg igen válságos volt a helyzete, mégsem esett kétségbe, hanem azt mondta. Na, ma legalább egy jó kis kemény darma gyakorlatot végezhetek azzal, hogy megfékezem ezt a féktelen, halandó testet és ezt a fájó, mohó elmét. Végre komoly hasznát veszem ennek az értékes emberi életemnek. Ez a sok nehézség, amin most keresztül megyek, minden bizonnyal számtalan múltbeli életem során összegyűjtött érdemeim és a szennyeződésektől való megtisztulásom áldásos eredménye. És a lelkét hatalmas öröm töltötte el. Én is örültem, azt gondolva, milyen nagyszerű, hogy becses tanítómesterem gyakorlatba ülteti a Buddha következő tanítását. A dharmához maradj hű mindörökre, még ha egy tűzből való falon kell is keresztül menned, még ha egy borotva mezőn kell is átsétálnod. De amikor a láma nem nézett oda, gyakran sírva fakadtam, azt gondolva. Ez a szent ember itt fog meghalni ezen a helyen, ahol senki sem fogja látni és hallani. Ja. Ja, van egy másik történet, egy másik mesterről. Tselen Nasok Ramdrol, aki szintén egy nagy kagyupa mester volt, írja a következőket Shang Rinpoche-ről, a kagyupa iskola egyik legnagyobb mesteréről. Attól kezdve, hogy tökéletesen felismerte és megvalósította a célra vezető eszközök ösvényét, vagy ügyes módszerek ösvényét, Shang Rinpoche minden élménye, például amikor tövis ment a lábába, vagy amikor fejét beverte egy kemény kősziklába, a gyönyör és a nyitottság magától ébredő egységének érzését keltette benne. Ja? Tehát vannak még lehetőségeink. Ja? Tehát minden csak a tudatunktól függ, kizárólag, és a mi szintünkön nagyon is tudjuk ezt már gyakorolni, nagyon tudjuk gyakorolni. De nagyon fontos, hogy következetesen kell csinálni. Következetesen csinálni, benevelni magunkba ezt, hogy először a pozitív dolgokat vegyük észre, ja? És hogyha más nem, akkor emlékezzünk vissza a meditációban szerzett pozitív tapasztalatainkra, a saját tudatunkról, hogy az mindig velünk van, mint lehetőség. Tehát bármi probléma van a világban, bármi ér bennünket, arra vissza tudunk gondolni, ja, és akkor minden a helyére kerül. Aztán, hogy minden negativitást, mint tanítómestert lássunk, minden negativitást, mint gondoljunk itt Atisa szolgájára, ja, tehát minden negativitás tanít bennünket, tanuljunk belőle, és ne küzdjünk ellene, ne meneküljünk előle, hanem tanuljunk értékes dolgok. Ugye a tanítás azt mondja, hogy egy ellenség a legértékesebb dolog a világon, mert annak a segítségével tudunk tanulni. Annak a segítségével. Ha nincs ellenségünk, akkor elhagyjuk magunkat. Ja? Tehát próbáljuk meg, és a mulandóság. A mulandóság nagyon fontos. A mulandóság, észrevenni, látni, tapasztalni a mulandóságot a világban. Jó? És megtanulni, fölfedezni az új lehetőségeket, amelyek mindig megnyit, minden pillanatban új lehetőségek nyílnak meg, ha mi nyitottak vagyunk rá. Jó? Jó? Van valakinek mondani valója, vagy kérdése, vagy hozzáfűzni valója? Például, hogyha valaki beteg, akkor mi történik? A betegség is mulandó. Igaz? Nem csak az egészség mulandó, a betegség is mulandó. Hát ha valaki, mint beteg, tudatosítja, hogy a betegségének vége lehet bármikor, az már félgyógyulás. Félgyógyulás. Ja? Ezzel a módszerrel depressziót gyógyítanak konkrétan. Ja? Konkrétan depressziót gyógyítanak. Depressziós betegeknek tanítják a mulandóságra. Vegyék észre a mulandóságot a világban. És amikor kezdik észrevenni a mulandóságot, akkor azt vonatkoztassák a saját depressziójukra. A depressziónak nem csak eleje van, hanem van egy lehetséges vége is. A depresszió pontosan abból áll, hogy kilátástalan vagyok. Nem látom a végét, igaz? Azt hiszi az ember, hogy most már mindig így lesz. És semminek nincs értelme. Igaz? Tehát pontosan az emberekbe belenevelik. Vedd észre a mulandóságot. Minden, aminek kezdete van, annak vége is van. Ami egyszer elkezdődött, az egyszer véget is ér. És ez vonatkozik a betegségre is. Ja? Kezdete van, és aztán van egy lehetséges vége. Igaz? Ja, nos, hát akkor, hogyha mindenki meditál, akkor most használjuk ki az alkalmat, ha már amúgy is mindenki meditál. És akkor szedjük össze magunkat, és a mai délelőtt pozitív energiáit, a szeretet és bölcsesség energiáját osszuk meg az összes lénnyel. Ezáltal érjen véget minden szenvedés, érjenek véget a betegségek, háborúk, és az összes lény érje el a tökéletes felébredés állapotát. Mm-hmm.